Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Éljen május másodika is, ahogy ezt szokták mondani. Tévénézőknek mondom, hogy május másodikán készül a fölvételünk. Na, de akkor, hát drága testvéreim az Úrban, olyan téma lesz máma, hogy arról fogunk kódulni, de kollektíve. Tehát itt mindnyájan, hiszen a múltkor már bevezettem, hogy keresztes Szent Jánosnak az a bizonyos tanítása a kezdők elakadásairól, az nagyon-nagyon nagy mértékben fogja rólunk leszedni a keresztvizet, és fog bennünket belehelyezni az igazságba, a valóságba, kegyetlen, de mégis szeretetteljes tükröt fog nekünk tartani ez a Szent ezen sorai által, hogy magunkra ismerjünk, és gyógyuljunk ott, ahol kell. Keresztes Szent János nem azért tart nekünk tükröt, nem azért tartja nekünk a valóság tükrét, mert bántani akar, vagy rosszat akar, vagy szídni akar bennünket, hanem azért tartja a valóság tükrét, hogy abba belenézvén felismerjük magunkat, felismerjük azokat a dolgainkat, ahol gyógyulnunk kell, és elinduljunk egy konzekvens döntéssel a gyógyulásnak az útján. És ezért mondom nektek, hogy a biztonsági öveket, amik ezen a széken ugyan nincsenek, de képzeletben tegyétek magatokra, mert keresztes Szent Jánosnak ezen sorai a kezdőknek az elakadásairól, ahogy említettem, ki tudnak egészen bennünket billenteni a magunk is lelki nyugalmából, amit mondom, néha egyáltalán nem baj, hogy megtörténik, sőt, a fejlődésünknek lehet ez a záloga, ha ez megtörténik. Na szóval, hol járunk? Ugye ott járunk, hogy a keresztes Szent János kapcsán mondtuk, hogy ő a hét fő bűn alapján fog beszélni a kezdőknek az elakadásairól. És ugye mondtuk azt is, hogy a hét fő bűnt, bár ő klasszikus értelemben veszi, mind a hetet föl fogja sorolni, de nem klasszikus értelemben értelmezi őket, hanem szellemi értelemben. Tehát ott lesz, hogy gőg, hogy paráznaság, hogy fösvénység, hogy torkosság, hogy stb. És keresztes Szent Jánost nem az fogja érdekelni, hogy mennyit ettünk, meg kihez nyúltunk hozzá testileg, vagy ki nyúlt hozzánk, vagy stb. Nem ez fogja őt érdekelni, hanem az, hogy mindezeknek a lelki vetülete bennünk hogyan alakul, mindezek a gyökereknél hogyan húzódnak meg bennünk, hiszen mondtuk, hogy attól, hogy valaki testileg nem vétett a szexualitás erkölcse ellen, mondjuk így, attól még nagyon is lehet szellemileg parázna. Attól, hogy valaki nem evett semmit egész nap, csak nem tudom, egy darab kenyeret meg ivott egy kis vizet, mert péntek volt éppen, főleg nagybőti péntek, attól még az az illető lehet nagyon is szellemileg torkos. És ilyen szempontból fogjuk meglátni a mi lelki hozzáállásainkat az életünkhöz, és főleg ugye ehhez a bizonyos jelenséghez, amit kezdőségnek hívunk, keresztes Szent János alapján. Ki a kezdő? Ugye a kezdő az, aki instabil. Tehát mondjuk ki nagyon röviden. A kezdő az, aki vagy azért, mert beleszületett a vallásosságba, és nem döntött még egészen az Istennel való személyes kapcsolat mellett, ezért instabil az ő Isten szeretete és önismerete, vagy pedig azért, mert mondjuk már döntötte mellett, megtért, de még mindig az útnak a legelején jár, tehát mindkét embercsoportot valahogy az instabilitás köti össze. Nem kifejlett, nem érett az Isten ismeretük és az önismeretük. Ez előbb említett két ok miatt. Vagy azért, mert soha nem tértek meg, csak vallásosak voltak, vagy megtértek, de még mindig az út elején járnak. Tehát a kezdő az, aki még nem stabil istenismeretben, önismeretben. Mi jön, ugye, természetes módon a fejlődés, Isten szeretné, ha ez az illető fejlődne az istenismeretben, önismeretben, és ennek függvényében a másokkal való kapcsolat megélésében, de a fejlődés a rózsaszín köd, tehát a megtérés rózsaszín ködjének az elmúlta után kiderül, hogy a fejlődés az fájdalmas kríziseken keresztül valósul meg. Keresztes Szent Jánosnál ugye ez a lelki életnek a dinamikája, hogy van egy kezdeti, nagyon szép időszak, amely rendben van, és amely helyes, és ez Istennel való kapcsolatról is elmondható, de aztán jön a fejlődésnek, az élethosszig tartó fejlődésnek az útja, amely mit van mit tenni, sötét éjszakákon és kríziseken keresztül valósul meg. Ezen keresztül fejlődünk általában a legtöbbet és a legmarkánsabbat. És akkor illetünk, aki kezdő, akinél már vagy elmúlt a rózsaszínköd, vagy ki se alakult nála, de mindegy, valahogy instabil az Isten kapcsolatban és önismeretben, Isten szeretné, ha ő fejlődne, de emberünk érzi, hogy a fejlődés az macerás, a fejlődés az fájdalmas, szembe kéne nézni önmagammal, szembe kéne nézni a lelkem mélyén meghúzódó gyökér problémákkal, és ugye ezt akarjuk a legkevesebben megtenni, mindenhova menekülünk. Csak oda ne kelljen benézni az életünk gyökér problémáihoz, mert az a legfájdalmasabb. És mivel emberünk nem vállalja a problémákkal való szembenézés fájdalmát, azaz a fejlődésnek a fájdalmát, és mivel instabil az Isten ismeretben és önismeretben, ezért az élete elmegy egy kicsit vakvágányra. És ezt a vakvágányt hívtuk úgy a múltkor, hogy szellemi értelemben vett drogok. Hogy az illető levédje magát a fejlődés fájdalmától, ezért elkezd olyan dolgokat csinálni, amely kapcsán, ahogy mondtam ő megvédi magát ettől a fájdalomtól, hogy nehogy fejlődnie kelljen. Ezért elkezd lelki értelemben drogozni. Ezek a bizonyos szellemi drogok, Keresztes Szent János azt mondja, hogy szellemi főbűnök, hívhatjuk sokféleképpen, amelyek miért vannak, hogy megvédjen magam a fejlődés fájdalmától. Kezdő vagyok, fejlődnöm kéne, de a fejlődés macerás, a fejlődés fájdalmas, és hogy ne kelljen fejlődnöm, levédem magam. És ez a védelem, ez a pajzs, ami mögé behúzódok, ezek jelen esetben szellemi és vallási dolgok lesznek. Nem csupán civil értelemben vett védekezési mechanizmusok, bár persze azok is, de nagyon sokszor vallási és lelki értelemben vett védekezési mechanizmusokat alkalmazunk, hogy nehogy fejlődnünk kelljen, hiszen a fejlődés fájdalommal jár. Na és akkor Keresztes Szent Jánoshoz 7 darab ilyen lelki drogot, ilyen szellemi értelemben vett főbűnt, amelyek mind azért vannak, hogy valaki megvédje magát a fejlődés fájdalmát, hogy ezek mögé menekülve nehogy vállalnia kelljen azt a fájdalmat, amivel a magunkkal való szembenézés és Istennel való reális szembenézés jár. És hát ugye azt mondtuk, hogy ezt bizony le kell leplezni, mert ezek nagyon-nagyon sokszor a jó leple alatt vannak. És pontosan ezért veszélyesebbek ezek a bizonyos szellemi értelemben vett drogok, mint a civil drogok, mert az illetőnk nem tudja, hogy ő éppen drogozik, nem tudja, hogy menekül, hanem ő azt hiszi, hogy szent és fedhetetlen. És mivel ezt hiszi magáról, de igazából nála ez egy menekülés saját maga és Isten elől, de ő azt hiszi, hogy a jó úton jár, sajnos őt nem lehet másképp kimillenteni ebből a hamis biztonságtudatból, mint egy klasszikus módszerrel, a kemény beszéd módszerével. Ami Urunk Jézus Krisztus is alkalmazta. A kemény beszédnek a módszer meg is kapta, érte? Kemény beszéd ez, mert sérti a kis érzékenységedet. Ja, nem azért, mert Jézus rosszat akart, hanem azért, hogy meggyógyítson ebből az önmagunkat szentélyavató és közben másokat elítélő képmutató hozzáállásból. Amely igazából, ahogy említettük, ennek a gyökerében nincs más, mint menekülés a fájdalom elől. Ennek a gyökerében nincs más, mint félelem a fájdalomtól, a fejlődés fájdalmától. És ezért Keresztes Szent János szintén a politikailag inkorrekt, kemény beszéd stílusát alkalmazza. Nem érdekli őt, hogy kisértődik meg ezen, meg ki nem. Nem érdekli, hogy hányan tapsolnak neki, vagy hányan mondanak kilencedet keresztül Szent Jánoshoz. Nem nagyon zavarja őt mindez. Az igazságról próbál beszélni azért, hogy segítsen, azért, hogy bennünket felszabadítson, mert ha nem nevezünk néven valamit, akkor ott gyógyulás és szabadulás nincsen. Ezért ő ezt a módszert alkalmazza, és hát fogjuk látni, hogy ahogy említettem nektek, hát mi igehirdetők, akik néha hát próbálunk hát keményebb szavakat is alkalmazni, néha mondom, mi romantikus nótaénekesek vagyunk keresztes Szent Jánoshoz képest, aki, meg fogjátok látni, sokkal keményebb szavakat mond, mint mi itt kollektíve valaha mondtunk, csak tudjátok, mi benne a jó? Szentté van avatva! És egyház tanító! Ez ellen kritikája kinek lehet? Az forduljon a szent székhez. Tehát aki azt mondja, hogy keresztes Szent Jánosnak nincs igaza, az írjon egy levelet a hittani kongregációnak. Vagy a szent széknél dolgozóknak, és írja meg neki, hogy János atyának nincs igaza. Szent és egyház tanító. Látjátok? Éppen ezért mennyire jó, hogy ő megkockáztatta ezt a bizonyos kemény beszédet, mert mi kármeliták annyit hivatkozhatunk rá, amennyit csak akarunk. Azért, hogy az üzenet átmenjen, és ne azt mondja, hogy a Renátó atya mit mondott. Keresztes Szent János mondja. Én csak próbálom őt lefordítani. Persze a magam módján, de azért próbálok az ő jó tanítványaként eljárni. Na szóval, eme bevezetés után nézzük meg akkor ezt az elsőt. Ez az első nagy szellemi drogot és szellemi főbűnt, amely a gőg, a szellemi gőgnek, a főbűnek keresztül szennyes ezzel indít. Miért? Mert ez a legnépszerűbb, ez a legelterjedtebb. Ez a sátán kedvenc bűne, oda tudjuk, a gőg. A gőg. Ez neki a mindene, hogy legyünk gőgösek. Teljünk el saját magunkkal, ezáltal a gonosz lélek nyert helyzetben van. Mert a gőgös az, akinek tulajdonképpen Istenre szüksége nincsen, vagy csak azért van rá szüksége, hogy az ő gőgében növekedjen. A gőgös ember az, aki eltaszítja magától a többi embert, és eltaszítja ezáltal Istentől is, hogyha egy szellemi, vallási gőgről van szó. Én borzasztó nagynak hiszem magam, nem a végzettségem, a karrierem, az életben betöltött pozícióm miatt, hanem a lelki életem miatt. A vallási életem miatt hiszem magam soknak, és alacsonyítok le másokat. Látjátok, ez a szellemi értelemben. A vallási értelemben vett gőg. És akkor már is egy bevezetés ezzel kapcsolatban, ahogy mondtuk, nem csak úgynevezett civil gőg, vagy civil beképzeltség van. Természetesen van az is. Itt csak azt mondjuk ki, hogy attól, hogy valaki hívő életet él, nem biztos, hogy megmenekült a gőgnek a kísértésétől. Azért, mert valaki komolyan törekszik a hívő életre, elakadhat, és megmaradhat ebben a bizonyos szellemi gőgben. Mi is a gőg úgy önmagában, megint csak nézzünk rá. Nagyon egyszerűen, pongyolán fogalmazva, önmagamnak a másik ember fölé való emelése. Én több vagyok, te kevesebb vagy. Ja, a gőg mindig erről szól. Hogy magammal el kell hitetni, hogy én több vagyok, mint a másik ember, és magammal el kell hitetni azt is, hogy a másik kevesebb nálam. Tehát mindig erről szól. Több és kevesebb. Nagyobb és kisebb. Tehát a gőg önmagam más fölé való emelése, és akkor megint csak menjünk egy szintet, miért van szüksége valakinek arra, hogy önmagát a másik fölé emelje, és minden módon kifejezésre juttassa, hogy én több vagyok, te meg kevesebb vagy. Miért van valakinek erre szüksége? És ugye tudjuk nagyon jól, mert ő roppant módon kevésnek és kicsinek érzi magát. Na és itt van a kutya elásva. Miről beszéltünk? Instabilitásról. Hogy nem vagyok még a lelki életemben, önismeretemben, Isten ismeretemben stabil, és ez mindnyájunk életében megtörténhet, hogy valamiért én kicsinek, kevésnek érzem magam, de hogyha nem engedem meg Istennek, hogy a fejlődés fájdalma által engem ebből kitisztítson, és megtanítson az én valódi értékemre, hogy én milyen értékes is vagyok, hogyha nem nézek ezzel szembe, akkor mit választok? Ezt a bizonyos szellemi drogot választom. Úgy fogom magamban enyhíteni az én kisebbségi komplexusom fájdalmát, hogy magamat többként és nagyobbként állítom be, mint a másik ember. Ugye mindenképpen ez a gőgnek a logikája. Tehát a gőgös ember pontosan azért teszi, amit tesz, mert nagyon kevésnek és bizonytalannak érzi magát. Tehát testvéreim, mindig lássunk át a szitán, civil és vallási gőg tengítetében egyaránt. Tehát akinek szüksége van arra, borzasztó nagy szüksége, hogy állandóan magát más fölé helyezze, ott lássunk át a szitán, pont nem azért teszi, mert ő tisztában van a maga nagyságával, hanem azért teszi, mert tisztában van a saját kicsinységével, kevésségével. Hogy ő nem elég jó, és ő nem ér föl egy szintre, ő kevés, és amiatt, mert ő kevésnek érzi magát, de nem a megfelelő módját választja a gyógyulásnak, ezért vakvágányra megy. És a gyógyulásnak, illetve az ennek a fájdalma, ezen fájdalomnak az elviseléséhez azt az eszközt választja, hogy neki mindig más fölé kell kerekednie, mert így felejteti el magával azt a bizonyos fájdalmat, hogy ő egyébként kevésnek érzi saját magát. Na most akkor itt van ez a bizonyos szellemi gőg, hogy ezt keresztül Szent János hívja, hogy vallási gőgnek hívhatjuk mi, amelyre mondtuk, hogy veszélyesebb, mint a civil gőg. Miért veszélyesebb? Mert emberünk közben azt hiszi magáról, hogy ő szent és alázatos. Ez a probléma. A civil nagyképű ember az mondhatnánk, hogy sokszor még koherens is önmagához, mert ő soha nem állította, hogy egyébként az alázatra törekszik. De a vallási gőgös az azért veszélyesebb, mert ő megéli ezt a bizonyos gőgöt az életében, utána bemegy a templomba, és azt énekli 4 szólamban, hogy ő mi alázatos. És így viselkedik, és így cselekszik, és ennek hiszi magát, és közben ugye ott van a gőg. Látjátok, ezért veszélyesebb. És ezért előzhetnek meg bennünket az utcanők és a vámosok, ahogy Jézus mondja. Pontosan ezért. Mert ők, nekik legalább van valami elképzelésük arról, hogy nem jó helyzetben vannak, és változtatniuk kéne, csak mondjuk nem tudnak, vagy nem akarnak, de van egy képük arról, hogy ők nem szentek, és nem alázatosak. Az életben azt csinálják, amit. És ezáltal lehet egy nagyobb esélyük arra, hogy megtérjenek, és megváltozzanak. De a vallási gőgösnél az a probléma, hogy ő nincs tisztában ezzel, ő azt hiszi magára, hogy szent. Azt hiszi magáról, hogy alázatos. És közben pontosan ennek az ellentétét éli meg, és mindaz, aki szembesíteni próbálna azzal, hogy hát te nagyon-nagyon nem a szentség és az alázat útján jársz, az sokszor halálfia, ahogy majd olvasni fogjuk itt. Hozhatunk egy ilyen nagyon szép spirituális definíciót, önkanonizáció. Az önkanonizáció a saját magam ünnepélyes szenté avatása. Hogy én magamat már így látom, titkom már azt is tudom, hogy a liturgikus évben melyik napon lesz rólam az ünnep, milyen színben fog misézni, értem majd az atya, és esetleg kötelező emléknapként leszek a Zsolozsmás könyvben számon tartva, valaki már ezt is tudja magáról esetleg. Mint az, aki nagyon-nagyon vágyik a püspökségre, és már megvette magának a püspöki díszruhát, ott lóg a szekrénybe, de az a nyavajás kinevezés valahogy soha nem érkezik el. Hát körülbelül ez is ilyen. Én már magamat most szentté avatom, már látom a Szent Péter Bazilikában a ceremóniát. És hát igen, a koppanás az fájdalmas. Az ébredés az fájdalmas az önmagát szentjavató személy számára, amikor kiderül, hogy nagyon nem vagyok szent. És nagyon nem tartok még ott. De az az ember van igazán a szentség útján, és az van igazán megventve, aki tudja, hogy mennyire nem szent még, és mennyire sok útja van még előre. Annak az embernek van nagy esélye arra, hogy szenté váljon, aki nem avatja magát már most szenté. Tehát ez a bizonyos szellemi gőg, ahogy mondtuk, Ez mindenképpen, ez is egy menekülési mechanizmus. Egy védekezési mechanizmus. A fejlődés fájdalma elől. Látjátok? Maga a vallás lehet menekülési lehetőség Isten és önmagunk elől. Igen. Nem a szószoros értelmében, tiszta értelemben vett hit az akadály, persze, hogy nem. Hanem az, amikor valaki a vallás és a hit eszközeivel visszaélve, ezeket igazából pajzsnak és védekezési eszközöknek használja. Hogy valaki elmenekül a templomba önmaga és Isten elől. Pontosan azért vagyok ott a templomban, hogy elhitessem magammal, hogy én aztán sokkal jobb vagyok, mint ez a mocskos fúja belem jön ki világ, mert itt vagyok a templomban. De közben elítélem az emberiséget, akik nem olyanok, mint én, tehát növekszem a szellemi gőgömben, magyarul én visszaélek azzal, amit Isten mondjuk nekem a templommal és az eukarisztia szentségével, mint ajándékot adott. Nem arra használom, amire vannak, hanem arra használom, hogy elmeneküljek önmagam elől és Isten elől. Ugye a gyónásokat nagyon fájdalmasan emeltem ki, meg szoktuk ezeket kiemelni, hogy sokaknál maga a gyónás, a menekülés önmaguk elől és Isten elől. Mert azzal, hogy eljönnek gyónni, és elmondanak valami fölszínes dolgot, nem néznek szembe önmagukkal, de a feloldozást meg kell, hogy adjam nekik, hisz hát a nagykönyv szerint ők úgymond meggyóntak, és ezáltal inkább feloldozást kapnak, nem a bűneik alól, vagy persze az alól is, de inkább a fejlődés alól kapnak ők felmentést. Nem kell következő húsvétig szembenézni önmagunkkal. Tehát maga a gyónással való visszaélés válik számukra akadályá a lelki életben, menekülésé. Azért gyónok, hogy nehogy szembe kelljen nézni Istennel és magammal. Elhitetem magammal, hogy jó hívő vagyok, hiszen meggyóntam a nagykönyv szerint. Tehát innentől kezdve senki ne kérjen tőlem ennél többet. Se a jó Isten, se senki. Mert én megtettem, amit meg kellett tenni. Látjátok, a gyónás, mint egy csodálatos szentség, amely nekünk szárnyakat ad, és meg tud bennünket tisztítani, de az a gyónással való visszaélés annál veszélyesebb. Aki azért gyónik, hogy elhitesse magával, hogy nem kell fejlődnie. Ugye ezt hívtuk a ringasd el magad vallásosságnak. Ringasd el magad abban a tudatban, hogy te rendben vagy, szent vagy, hisz meggyóntál, és nem kell fejlődnöd. Nem kell szembenézned Istennel és önmagaddal. Ez a gyónás így, mint lelki ismeret lenyugtatózás jelentkezik. Megnyugtatom a magam kis lelki ismeretét. És ezzel elvágom az utat az alól, hogy fejlődjek, és ezáltal az alól is, hogy boldogabb legyek. Na most akkor nézzük meg, most már tényleg keresztes Szent János alapján, ennek a bizonyos szellemi gőgnek a gyakorlatban történő megnyilvánulásait. János atya ezt sűríti. Tehát amiket most ilyen tünet együttest leír, hát azok kétlem, hogy ez egy konkrét személyben ez mind meg tud jelenni, lehet, hogy igen, de nem is ez a kérdés. Akár mennyi jellemző ránk ezekből, azzal már érdemes szembenézni. Tehát ez, amit most itt hallani fogunk, ez egy ilyen sűrített diagnózis, ilyen sűrített tünet együttes leírás, hogy mi lehet jellemző arra az emberre, aki a szellemi gőgben keresi a védelmet a fejlődés fájdalmától. Nem biztos, hogy ezek mind egyszerre jellemző ránk, de ha részleteiben megtaláljuk magunkban, és ráreflektálunk, hogy aha, ez rám jellemző, akkor drága testvérem, neked azzal foglalkozni kell. Senki nem mondhatja, hogy ja, ebből a 120 gondolatból rám csak 10 volt érvényes, tehát az arányában tulajdonképpen teljesen jó. Nem, azzal a 10-el neked akkor nagyon nagy dolgod van. És mondom, szerintem valamilyen szinten, valamilyen módon mindnyájan találva fogjuk magunkat érezni, hisz keresztes Szent János is majd kimondja, hogy igazából senki nincs, akinek legalább egy olyan életszakasza ne lett volna, hogy nem ment volna keresztül valami hasonlókon. Ahogy Avilai Szent Teréz mondta a belső várkastély harmadik lakása kapcsán. Valamilyen szinten mindnyájan keresztül megyünk ezen a szakaszon. A kérdés inkább az, hogy mennyi időt töltünk benne, És az, hogy esetleg egész életünkbe benne maradunk-e. Mert az lesz a következő nagy tragédia, hogy valaki egész életére a harmadik lakásban, azaz egész életére a szellemi gőgben marad benne. Az a tragédia. És amikor valaki már fölismeri magában, hogy nekem itt dolgom van, rám itt most jellemző valami, meghallottam, hogy rám itt jellemző valami, amiről tudom, hogy ott van az életemben, és az az ember, aki azt mondja erre, hogy meg akarom tenni a szükséges lépéseket, hogy változzak, az meg van mentve, és az kifelé tart ebből a bizonyos állapotból, és nincs veszélye annak ezek után, hogy benne maradjon ebben az állapotban egész életében. Hát akkor, drága testvéreim, kezdjük el János atya inkorrekt nyelvezetű szavait olvasgatni, hát ez mesés lesz itt, mind megfogjátok, nem? Na nézzük! Így kezdi keresztes Szent János. Ezek a kezdők természetesen tudatában vannak saját buzgalmuknak és szorgalmuknak a lelki gyakorlatok és ájtatosságok terén, és ezek a szent dolgok, amelyek rendes körülmények között fokozzák az ember alázatosságát, igen, tehát jól használva a lelki életi eszközöket, azok bennünk az alázatosságot, a helyes önismeretet és a helyes istenismeretet fokozzák, de, és most folytatom János atya gondolatát, bennük, a kezdőkben, tökéletlenségük miatt bizonyos, leplezett gőgöt idéznek elő. Ennek következtében, folytatja, tetszelegnek saját eljárásukban, s megvannak magukkal elégedve. Zárójel, ez, hogy természetesen arra vagyunk hivatva, hogy legyünk egészségesen magunkkal megelégedve. Keresztes Szent János nem arra hív, hogy utáljuk magunkat, és ne legyünk magunkkal egészségesen megelégedve. De itt, amikor ő ezt mondja, hogy ezek megvannak magukkal elégedve, ő itt egy szélsőséges megelégedettségről beszél, amit egyébként manapság hogy hívunk? Például úgy, hogy narcisztikus önimádat. A narcisztikus hozzáállásról beszélünk itt, amikor valaki totálisan úgy van megelégedve magával, hogy bele szerelmesedik saját magába. Tehát ez a fajta narcisztikus önimádatról van itt szó, az önmagával való megelégedés kapcsán, és nem arról, hogy igenis egészségesen mindnyájan meg kell, hogy elégedjünk saját magunkkal. De ez majd jön, hogy ez mit jelent. Folytatom. Ugyancsak bizonyos hiú kesztelést találnak abban is, hogy mások előtt lelki dolgokról beszéljenek, s ahelyett, hogy ezek tekintetében másoktól tanulni igyekeznének, olykor ők akarnak másokat oktatni. Drága testvéreim, például ez a másik gyümölcse, jellemzője ennek a bizonyos szellemi gőgnek, ugye egyrészt ez az önimádat, amit említettem, saját magának a középpontba helyezése, a saját magába való beleszerelmesedés, hogy én vagyok az univerzum közepe, mint olyan, és körülöttem forog és gravitál mindenki és minden más. Ugye itt kezdődik a szellemi gőgösnek a vakvágánya, és mindezt nem azért mondja magáról, mert neki milyen iskolai végzettsége van, vagy neki milyen karrierje van, hanem azért mondja ezt magáról, mert ő buzgó hívő. Tehát a buzgósága a vallásban számára egy ilyen engedély, hogy akkor én már pedig az univerzum közepévé avanzsálhatom saját magamat, és körülöttem forog mindenki és minden más. Természetesen nem is kell mondanunk, hogy ez nagyon sokszor tudat alatt történik. Hát persze, ez az egészben a lényeg. Az illető erről mit sem sejt, hogy ő egy ilyen állapotban van. Tudat alatt működik ez sokszor, és ezért kell leleplezni, ezért kell erről beszélni, hogy a tudat alatti mechanizmusainkra rájöjjünk, hogy ráreflektáljunk, és ezeket ez miatt így a felszínre tudjuk hozni. És a másik, amit itt felolvastam, mint gyümölcse a szellemi gőgnek, ez pedig a másiknak a kioktatása. Ő mindent jobban tud. Ismerős, mint hozzáállás. Kioktatás. Ő mindent jobban tud. Nem tud tanulni. Mivel ő el van telve saját magával, ezért nem tudja kimondani azt, hogy bocsánat, én nem tudok még valamit, segítsetek rajtam, oktassatok engem, nem tud tanulni. Nem tudja elismerni, hogy valamit nem tud, vagy valamit nem jól tud. Mindent tud, és mindent helyesen tud. Legalábbis ő ezt hiszi. És látjátok, hogy amikor ilyen jelenséggel találkozunk, akár magunkban, akár másban, figyeljük meg, hogy mi van mögött. Tehát persze, hát neki fönn kell tartani a magáról ezt a bálvány képet, ezt a szent képet, hogy én buzgó vagyok, és én jobb vagyok, mint te. Hát ezt fönn kell tartani magamról. Ha azt kellene mondanom, hogy én nem tudok valamit, bocsánat, valamiben tévedtem, hát akkor omlik össze a szent kép, amit magamról csináltam. Omlik össze a bálványom, azaz a biztonsági falaim elkezdenek leomlani. És akkor még a végén szembe kell néznem a fejlődés fájdalmával. Tehát látjátok, az a valaki, aki mindig arra hivatkozik, hogy ő minden sokkal jobban tud, mint más, és mindenkit kioktat, nézzünk mögé, védekezik. Nagyon valami elől. Ott a lelkében van egy óriási bizonytalanság. Mert ha el kéne ismernie, hogy valamit nem tud, vagy nem jól tud, akkor mindjárt feljönne benne ez a oly nagy bizonytalanság érzés, amit ő ezzel a bizonyos tudálékossággal, meg gőggel próbál ledugózni, hogy föl ne jöjjön az a bizonyos félelem és fájdalom. Menjünk tovább. Keresztes Szent János imigyen szóla. Szívükben nem egyszer pálcát törnek mások fölött azért, mert nem olyan módon gyakorolják az áltatosságot, amint azt ők szeretnék. Sőt, ezt olykor nyíltan ki is fejezik, ami által hasonlókká lesznek ahhoz a farizeushoz, aki Isten színe előtt dicsekedve hánytorgatta saját buzgóságát, és megvetette a publikánust, azaz a vámost. Hát, drága testvéreim, látjátok, hogy milyen ízű mondatokkal találkozunk itt. Hát igen, ezek ilyenek. Mi itt a probléma? Mi a szellemi gőgös emberre jellemző másik dolog? Ősi probléma a farizeizmusnak a kísértése. Aki nem olyan, mint ő, az már rossz. Aki nem úgy éli az életét, vagy gyakorolja a vallást, mint én, az már alapvetőleg rossz, és nem is lehet semmilyen szinten és módon jó. Bele van téve a rossz kategóriájába. És keresztes Szent János ezt nem mondja, de én hozzáteszem, hogy a szellemi gőgös ezzel a logikával mit csinál? Általánosít. És ez a másik gyónandó bűnünk, ezt szeretném hallani Szent Jónásokból, hogy atya, általánosítottam a múlt hónapban 6-szor. Hű de szép gyónás lenne az. Intelligens ember nem vesz senkit és semmilyen embercsoportot nagy kalap alá. Általánosítás. Hogy ő mindig ilyen, vagy ők mindig ilyenek, vagy mindig ezt csinálják, érezzük az általánosítás bűnét. Tehát az általánosításnál mindig kilóg a lólábát, hogyha találok egy példát, ami már nem illik bele ebbe a bizonyos kategóriába, akkor már is hamis az, amit mondok. Szeretünk persze általánosítani, mert emögé is jól el lehet bújni, és emögé is behúzhatom azt, hogy én tulajdonképpen nem nagyon látok át bizonyos összefüggéseket, de sokkal könnyebb általánosítani. A farizeus az általánosít. Ők a bűnösök, rosszak, istentelenek, vagy nem tudom, miket lehet itt mondani. Általánosítás. A farizeizmus örök témája ez. Dicsekvés a saját buzgósággal, és ott van, hogy nem az a baj, hogy valaki buzgó. Értitek? Nem az a baj, hogy valaki gyakorolja a hitét, hanem itt van ez a bizonyos dicsekvés, és ez a dicsekvés, ez már a gőg. Hogy nézzetek engem, hogy én micsoda fantasztikus szent vagyok, és én ezt minden módon próbálom mindenkinek a tudtára adni, de közben mi megy az életemben? A másik ember megvetése és bántása. Ugye most nagyon leegyszerűsítem a farizeizmus örök problémáját. Hogy vallásilag valamit állítunk magunkról, és közben a cselekedeteink ennek ellent mondanak. Keresztes Szent János itt most erről ír. Azt írtam ide magamnak, hogy aki erre képes, az nagyon nagy sötétségben van. Nem sötét éjszakában, mert akkor fejlődne. Hanem ő egy sűrű sötétben van az ilyen ember. Aki erre képes, hogy a saját vallásossága mögé bújva bántson másokat. És ez egy elterjedt jelenség. Valószínű mindnyájan tapasztaltunk már ilyet. És ez rosszabb, mint az úgynevezett civil gőgös, aki végzettsége, anyagi helyzete vagy más miatt tartja kevesebbnek a másikat. Itt, amiről beszélünk, ez arról szól, hogy valaki azért tartja kevesebbnek a másikat, mert a lelki életben vagy a vallásosságban nem ott tart, mint ő. Vagy nem úgy csinál mindent, ahogy ő. És természetesen mindig nézzünk mögé. Megint csak ugyanaz a logika. Amikor valakinek erre van szüksége, hogy azt állítsa magáról, hogy én vagyok a több és te a kevesebb, akkor ez azért van, mert ő roppant módon kevésnek érzi magát. Csak szüksége van valami fajta védekezési mechanizmusra, hogy ne kelljen szembenézni azzal a fájdalommal, ami azzal járna, hogy ő gyógyul a kisebbségi komplexusból. Hát az fájdalmas dolog. Nem akarok ezzel szembenézni, és ezáltal inkább megtalálom a magam kis védekezési mechanizmusát. Ez lesz a legegyszerűbb. Magamat mások fölé emelem a vallásban. A vallásban! Hogy így ezáltal én elhitessem magammal, hogy tulajdonképpen nem kell fejlődnöm, és jó vagyok úgy, ahogy vagyok. A nagy vallási buzgóság és önérzet mögött nagyon sokszor ez húzódik. Félelem, bizonytalanság, nem mer önmagával szembenézni. Természetesen a civil nagyképűség, a civil gőg mögött is ez van. Ez egy emberi dolog. Bármelyik embernek, bármi miatt a másik ember fölé kell emelnie magát, ott a gyökerekben mindig ez van. Félelem, bizonytalanság. Az agresszió a félelemnek a jele. Nem mer szembenézni saját magával. De a vallási téren viszont mondom, ez veszélyesebb. Mert az illető itt tulajdonképpen a vallásban menekül valami elől. A félelem és a fájdalom elől. Menjünk tovább. Keresztes Szent János mit ír? Hú, na most kapaszkodom én is. Két lábbal. Az ilyenekben, hármint az ilyen emberekben, azután az ördög is növeli a buzgalmat és kedvet. Ezen és hasonló ájtatossági gyakorlatokhoz. Halljátok? Az ördög a buzgalmat növeli, nem a csúnya erkölcstelen cselekedetekhez, hanem az ájtatossági gyakorlatokhoz. Hogy, folytatja János atya, így módon mind nagyobbá váljék bennük a gőg és a hivalkodás. Jól tudja az ördög, hogy mindezek az ő erényes cselekedeteik nem csak nem érnek semmit, hanem bűn számba mennek. Na kapaszkodjunk, drága testvéreim! Keresztes Szent János ipszed ixit, ezt ő mondta. Azt mondja, hogy a gonosz lélek növeli a vallásos buzgalmat az egyes emberben, azért, mert nagyon jól tudja a gonosz, hogy az illető minél többet végzi a buzgó ájtatossági gyakorlatait, annál jobban el fog telni ezzel a gőggel, és ezáltal a gonosznak győzelme van. Ezáltal a gonosz lélek győzött. Látjátok? És ezt mondtuk már a Villai Szent Teréz belső várkastélye kapcsán, hogy fedezzük fel és leplezzük le a sátán logikáját. Hogy a sátán az fehér gallérosan is tud működni, és sőt, hogy ne csak az a képünk legyen a sátánról, hogy ő a csúnya, erkölcstelen bűnökre bennünket sarkalló, és bennünk rossz gondolatokat és csúnya képeket előidéző valaki. Mi természetesen miért ne csinálhatna ilyet? Te persze. De értsük már meg az ő rafinériáját, az ő intelligenciáját, a gonosz lélek intelligens. Nagyon. Nagyon tudja, hogy milyen módon tud úgy belénk nyúlni, hogy mi észre se vegyük. És ezért a sátán nem hívja fel magára a figyelmet. Ezért ő csendesen, diszkréten dolgozik a háttérbe olyan dolgok leple alatt, amelyek jóknak tűnnek. Hát látjátok, erről beszél Keresztes Szent János. A gonosz logikája a hívő emberek felé micsoda. Nem az, hogy kövess el címlapra való erkölcsi bűnöket. És a gonosz lélek miért nem ezt teszi? Hát mert tudja nagyon jól, ha egy szellemi gőgös embert ő úgy kísért meg, hogy kövesse el címlapra szóló erkölcsi bűnöket, és ez az emberke még végén azt elköveti, és megfetrengődzik egy kicsit a sárban, a végén még megtér és Istenhez megy. A gonosz lélek meg ezt nem akarja. Hát ez nem jó stratégia, hogy ő kövessen el csúnya erkölcsi bűnöket, mert ha elköveti, a végén még megtér. A végén még rájön, hogy ő gőgbe volt eddig. És a végén még leszáll a magas lóról. És Istenhez megy. A gonosz lélek ezt nem akarja. Hát ez neki az illetőnek az elvesztése akkor, ha a erkölcsi bűnét fölismerve bűnbánatot tart és megtér. Akkor a gonosz lélek az elvesztette azt az embert. Nem ezt akarja. Hanem mit csinál? Növeli bennük a buzgóságot a vallási dolgok iránt, mert minél többet csinálja, annál gőgösebb lesz az illető, és így annál több embert taszít el Istentől. Tehát a szellemi gőgöt növeli bennük a gonosz lélek azáltal, hogy növeli bennük a buzgóságot, hogy vegyél részt mindenféle ájtatossági gyakorlatban, felelj meg az összes vallási törvénynek, ami elő van írva, és eddig még ebből nem lenne baj, mert jó dolog buzgónak lenni, és jó dolog megtartani a vallási előírás, nem erről van szó, hanem arról, hogy ez az illetőben benzinelni fogja a szellemi gőgöt. Csináld, csak csináld, mert ezáltal pumpálódik benned fölfele a gőg. Tehát a gonosz lélek nem azt mondja neki, hogy ne járj templomba, hanem hogy járj templomba, nem úgy, mint az a mocskos másik ember ott, akit te most már ezentúl nyugodtan elítélhetsz. És nyugodtan többnek érezheted magad nála, hiszen te a fenekedet betetted a templom padjába vasárnap 50 percre. És mivel ott ülsz fizikailag, te templomba járó vagy, nem úgy, mint az a másik. És látod, ezért növekedjen benned a gőg, hogy te több vagy, te más vagy, te külön vagy. Ezáltal érezd magad többnek, a másikat pedig kevesebbnek. Járj templomba, gyónjál, áldozzál, csinálj meg minden ilyen dolgot, amely kívülről szépnek és jónak tűnik. De a motiváció tudatalat legyen az, hogy benned mindezek a dolgok a szellemi gőgöt táplálják. Azért gyónok, hogy többnek érezzem magam, mint más. Azért áldozok, hogy így is többnek érezzem magam, mint más. Növekszik bennem a szellemi gőg. És látjátok, ez a templommal, a gyónással, az áldozással való visszaélés. Visszaélés. Amikor valaki azért járul ezekhez az eszközökhöz, azért veszi őket igénybe, hogy elhitesse magával, hogy ő jobb, mint más, és neki nem kell fejlődnie. Akkor visszaél ezekkel a dolgokkal. De kívülről ugye mit lát a szemlélő? Hát az, hogy az ember ez nem izé, ez nem tömeggyilkos. Ez nem sikkaszt meg ilyesmi, hát ez egy jóra való vallásos ember. Hát templomba jár, hát mi lehet ebből a baj? A baj az lehet, hogy templomba jár, de aztán haza is megy. Az a baj! Meg bemegy a munkahelyére. Nem csak templomban, hanem ott van az élet terein. Ahol meg a szellemi gőg miatt egészen más látnak a külső szemlélők. Hogy az a valaki megvet bennünket, vagy szeretetlen velünk, elítél bennünket, mi nem vagyunk olyan jók és buzgók, mint ahogy ő hiszi magáról. És akkor Keresztes Szent János erre azt mondja, hogy ezek a cselekedetek nem csak, hogy nem érnek semmit, sőt bűnszámba mennek. Tehát ő ájtatossági gyakorlatokról beszél. Kérdezzük meg magunkat, lehet egy vallási cselekedet bűn? Nem önmagában, természetesen, mondom. Nem önmagában bűn. Az áldozás, meg a gyónás, meg az áldozósági gyakorlatok. Természetesen nem. Hanem itt a motivációval van baj. Az a bűn, hogy valaki ezeket azért végzi, hogy önmagával elteljen, és jogot formáljon arra, hogy mást kisebbítsen. Ekkor bűn. Ekkor bűn. De szeretnék egyszer életemben egy olyan gyónást hallani, és most ezt nektek idézem, én sose hallottam ilyet, csak olyan jó lenne egyszer, amikor valaki azt gyónná meg nekem. Nem azt, hogy nem böjtöltem, vagy nem jártam misére, hanem azt gyónál meg nekem, hogy sokat böjtöltem azért, hogy jobbnak érezzem magam másoknál. De jó lenne, ha valaki azt gyónál meg, hogy sok karitatív szeretett cselekedetet végeztem, de miért? Hogy utána benyújthassam a családtagjaimnak a számlát. És élethosszig zsaroljam őket azzal, hogy én mit meg nem tettem, értetek, és nem, és ez a válasz. Bárcsak valaki meggyónna ezt, hogy igen, sok szeretett cselekedetet végeztem, de csak azért, hogy én kierőszakoljam magamnak az elfogadást és a szeretetet. Hogy én többnek érezzem magam másoknál. Látjátok, mennyire megvan a cselekedeteinknek ez a másik oldala. Nem elég önmagában, hogy jónak áldozok, és karitatív cselekedeteket hajtok végre. A kérdés, miért teszem ezeket? Milyen motivációval teszem ezeket? Mert kétfélével lehet. Vagy azért, hogy növekedjek a szeretetben, vagy azért, hogy növekedjek a gőgben. Mind a kettőre képesek. Hogy én hogyan használom ezeket az eszközöket. Ebből fakad az, hogy bennem ezek alázatot váltanak ki, vagy gőgöt. Böjtölhetek, áldozhatok, gyónhatok, és karitatív cselekedeteket végezhetek úgy, hogy közben elszállok a magam gőgétől. És akkor ezek bűnszámba mennek, hogy Keresztes Szent János mondja. Még egy gondolat, hogy a Keresztes Szent János itt a gonosz lelket idézi, és a gonosz lélekről beszél, hogy ezeket ő csinálja bennünk. Ide írtam magamnak, hogy Keresztes Szent János ezen sorai valóban ördögűző sorok. És látjátok, azért akarom kiemelni ezt, mert amikor az ördögről hallunk, meg a sátáról, akkor jön néha ez, hogy hát itt szabadító ima, meg exorcizmus, meg ezek. Nem mondom, hogy ezek nincsenek. Hiszem, hogy van ördögűzés, hiszem, hogy van szabadító imádság, csak szerintem a gonosz lélek úgy a markában nevet ezeken a mi kis rituáléinkon. Mert tudjátok, hogy mi van pontosan ezzel a logikával, hogy azt hiszük, hogy a rituálé elűzi az ördögöt, közben meg gőgösek vagyunk. Azt hiszük, hogy a szentelt víz elűzi az ördögöt a lakásból, és akik a lakásban laknak, azok tele vannak szellemi gőggel. Látjátok? Ezért a gonosz lélek mosolyog ezen a mi kis vízhintéseinken néha. Mert, és akkor most lefröcköltük, jó? És nem jövünk rá, hogy a gonosz milyen intelligens, hogy ő megkísért bennünket abban, hogy légy szellemileg gőgös. És látjátok, mi lenne az igazi exorcizmus? Mi lenne az igazi ördögűzés? Nem csak a szentelt víz meg a rituália, amelyeknek, nem mondom, hogy nincs erejük, jó, lehetne. De az igazi exorcizmus ez, önmagunkkal szembenézni. És kiirtani magunkból a szellemi gőgöt, megnyílni arra, hogy a sötét éjszaka által bennünk, belőlünk ez kitisztuljon. Na ez ördögűzés. Ez ördögűzés. És Keresztes Szent János ezen sorai ördögűző sorok. Mert a sátánt onnan takarítja el, ahova az ő a leginkább próbál behatolni az életünkbe. Légy gőgös és telj el magaddal. Ezt semmilyen rituálé nem tudja belőlünk kiszedni. Ha csak mi azt nem mondjuk, hogy szembenézünk saját magunkkal. Keresztes Szent János ördögűző volt, a szónak a szűkebb értelmébe is, ő járt ilyen megszállott apácákból kiűzni az ördögöt, csinálta ő ezt, mert van ilyen. De látjátok, egyébként amikor a gonosz lélekről ír, nem ezekről a dolgokról ír, hogy megszállás, meg stb., hanem ezekről, hogy szellemi gőg. Mert ez elterjedtebb. Mert az, hogy valakit megszáll a gonosz lélek, hát nem mondom, hogy nincs ilyen, lehet ilyen, de egy ritka jelenség. És nem kell ahhoz a falon meg a plafonon másznunk, hogy mi az ördöggel néha el legyünk telítve. Elég, ha szellemileg gőgösek vagyunk. És akkor ebből mi hoz ki bennünket? Hát sajnos ilyen szavak, ilyen kemény tanítások. A legnagyobb ördögűzés az önmagunkkal való szembenézés. Mert ott van a gyökér, és az ördög hol van? A gyökereknél. Az ördög a részletekben van, nem a felszínen. És hogyha oda megyünk le, akkor van lehetőségünk arra, hogy megtisztuljunk őtőle is, és eltakarodjék az életünkből. Látjátok, Keresztes Szent János, hogy ezt mondja, hogy ezek a fajta erény gyakorlatok, meg ájtatos cselekedetek, ha a szellemi gőg növelése céljából használtatnak, akkor ezek bűnszámba mennek. Látjátok, éppen ezért jön be megint itt a mondatunk, hogy a bűn nem csupán erkölcsi jellegű. A bűn nem csupán, ahogy ide fölírtam magamnak, étel kérdések és szexualitás kérdések. Mert ugye szoktam mondani, hogy a keresztényeknek ez a két bűnük van. Kaja és szex, ez a kettő. Mint hogyha ezek állnának a középpontban, és nem mondom, hogy ezek nem fontosak, főleg az, ami a szexualitást illeti. Persze, hogy fontos. De hogy csak és kizárólag egy-két dolog körül gravitál az életünk, és ezek állnak a középpontba, mi van akkor, tegyük fel, ha valaki a nagykönyv szerint éli a szexualitást, de pont emiatt eltelik gőggel, szenté avatja magát, és megveti azt, aki mondjuk gyengébb ebben a témában. Isten mentsen meg minket a gőgös szüzektől. Ugye a gőgös szűz az, aki azért, mert ő ebben a témában, hát úgy nem, ezért mindenkit elítél. És persze, hát a szüzessége nem biztos, hogy érdem, mert szegényke lehet olyan frigid, hogy a hűtőszekrény hozzá képest az egy részecske gyorsító. Szóval ez nem a tisztaságnak az erénye. A tisztaság erénye az egy lelki dolog, és nem egy biológiai jelenség csupán. Látjátok, ezért nem elég azt mondani, hogy légy erkölcsös. Légy erkölcsös, tartsd be a törvényt. Oké, betartom és elszállok a gőgben. Hát ez a baj az egésszel. Nem elég ezt mondani, hogy légy erkölcsös, tartsd be a törvényt, még hogyha ez fontos is és igaz is. De itt van az egésznek a fonákja. Betartom és emiatt, mint a lufi, elszállok a gőgbe. Keresztes Szent János vissza akar bennünket húzni a földre. Hogy el ne szálljunk, immáron azért, nem azért, mert milyen szépek, okosak vagyunk, hanem azért, mert hívők és vallásosak és törvénybetartók vagyunk, ezért szállunk el saját magunktól. És közben ez az illető, aki a vallása miatt van elszállva, persze ő szidja a világot, hogy ez a sok beképzelt ember. Ez a sok gőgös ember, meg ilyen sztárok, meg mit tudom én, hogy milyen szörnyű beképzeltek. És ő közben ugyanebben van, csak szellemi szinten. Ami, mondom, veszélyesebb, mert nem látja saját magáról. Keresztes Szent János egy olyan szent, akinek most már érzitek, a karizmája az egy ilyen földre bennünket visszahúzó karizma. Aki szeretne bennünket visszavinni a realitásba, hogy ne szálljunk el saját magunktól, mert a magunktól való elszállás igazából védekezés a sötét éjszaka, a fejlődés fájdalma elől. Egy gondolat, látjátok, hogy Jézus egyébként ezzel az eszközzel is él az evangéliumokban, meg egy másikkal is, hogy vannak olyan személyek, akiket föl kell emelni. Tehát például a házasságtörő asszonyt, aki már ott feküdt a porba, a megkövezésnek a veszélyében, hogy mindjárt meg fogják kövezni, őt Jézusnak nem megaláznia kellett még jobban. Őt nem kellett visszahúzni a földre, ő nem volt a porba. Őt Jézusnak föl kellett emelnie. És ez azokra az emberekre vonatkozik, akik nem szellemi gőggel vannak eltelve, hanem önutálattal vannak eltelve, öngyűlölettel vannak eltelve. Őket fel kell emelni. De el ne felejtsük a másik embercsoportot, ami az evangéliumokban ugye a farizeusok és írástudók, akiket Jézusnak vissza kellett hozni a földre. Akiknek nem lett volna jó az a fajta tanítás, hogy okos, aranyos farizeus vagy, jó van, hát figyelj már, hát tulajdonképpen mi itt a baj? Hát te jársz templomba, tizedet adsz, meg böjtölsz, hát hogy kizsigereled közben a szegényeket, meg a özvegyek házát elveszed, meg a stb. Hát ugyan már, de hát te buzgó vagy, jó vagy te így, ahogy vagy. Ha Jézus ezt mondta volna nekik, nyilván nem lett volna irántuk szeretettel. Akkor volt szeretettel irántuk, míg azt mondta neki, hogy viperák fajzatai vagytok. Fehérre meszelt sírok, tessék visszagyönni a földre. Őket meg lehúzta a földre, aki hagyta magát. És keresztes Szent János most itt
ezt a földre való visszahúzás karizmáját alkalmazza. Mert mind a kettőre szükség van. Mert mindnyájan a skálának valamelyik pontján találjuk magunkat. Az öngyűlölethez közel, vagy az önimádathoz közel. És megyünk a középpont, azaz az alázat felé. Ki itt van, ki ott? Na most ő azokhoz szól, akik a skálának azon a pontjánál vannak, akik el vannak telve saját maguktól. És visszahúzásra van szükségük. És azt hiszem, erre ugyanúgy szükség van a mai világban, mint akkor. És arra is, hogy fölemeljük az emberiséget, arra is, hogy a gyengét és az elesettet és az önutáló embert fölemeljük, nagy szükség van erre. De nem mondjuk, hogy csak ilyenek vannak. Főleg akkor nem, ha a gyengét fölemelő ember eltelik gőggel. Hogy én mekkora szent vagyok, mert fölemeltem a gyengét. Hát akkor téged, bogaram, kihúz vissza a valóságba. Hát például egy keresztes Szent János, akinek ez a karizmája. És látjátok, mi, akik haladni akarunk a lelkéletben, ezek a jelenségek mindnyájunkat megkísértenek, és ezért mindig újra és újra szükség van arra, hogy az életünket megvizsgáljuk ilyen szempontból is. Hogy szellemi gők terén hogyan állunk. Milyen módon van ez bennünk jelen. És ha tetten érjük akár a legkisebb módon is, akkor el kell kezdenünk cselekedni. De látjátok, ami le van leplezve, amire fény van világítva, az már oké. Addig van baj, amíg ezek a dolgok rejtetten működnek bennünk, és rejtetten fejtik ki káros hatásukat. Hát akkor ennyi lett volna. Ma este vegyünk egy nagy levegőt, túl vagyunk rajta, de folytatjuk még a szellemi gőggel legközelebbi alkalommal. Köszönöm a figyelmet!